kezdjük azzal, hogy mennyire öli meg akkor a kreativitást az iskola. Mert ugye azt tapasztaljuk, hogy a tantervek nem változnak sem Magyarországon, de Romániában sem, tehát hogy le vagyunk ragadva egy szinten, és be vannak valamilyen értelemben skatujázva a diákok.
Igen, pont egy ilyen izgalmas kerekasztal beszélgetésünk volt, ahol azt a témát boncolgattuk, hogy a közoktatás az hogyan hat a kreativitásnak a fejlesztésére, és a beszélgető partnereimmel abban konszenzusunk volt, hogy sajnos nagyon kevés az olyan tartalom, meg az olyan feladat a közoktatásban, ami pont a kreatív potenciát serkenteni a diákokban, és ennek teljesítmény, kényszert és időnyomást azonosítottuk, ami pont az érettségi fele és az arra való felkészítésre presszionálja a diákokat, illetve a tanárokat is, hiszen a kreatív feladatok időigényesek, ezeket meg kell komponálni, és ezek nagyon gyakran csoportosan, közösségben megvalósuló tevékenységek.
És itt kreatív feladatok, tudunk erre példát mondani Európából, vagy akár tágabb környezetből, hogy valahol léteznek-e ilyenek, és hogyha igen, akkor hogyan kell ezt elképzelni mondjuk egy romániai hallgatónak, aki azzal találja szembe magát, hogy az ő idejében is, mondjuk egy szülő az ő idejében is volt egy bizonyos házi olvasmánylista, most meg már ott van, hogy középiskolás a gyermek, és még mindig ugyanaz a házi olvasmánylista, hogy csak egy példát mondjak.
Ez az... kérdés, hogy esetleg honnan tudnánk mi tanulni.
Igen, amikor arról beszélgetünk, hogy a kreativitás az magyarban, akkor nyilván szembe kell néznünk Szilárd az általad is említett időt álló, vagy éppen a változásnak ellenálló eseteknek is, amikor van egy olyan szigorú olvasmánylista, vagy olyan berögződések, amelyek nem tudnak a haladva az idő ütemével változni. És azt gondolom, hogy ilyen esetekben szükség van arra, hogy a tanárokban legyen annyi bátorság, annyi pedagógiai kurázsi, hogy képesek innoválni, és adott esetben akár új vagy meghökkentő olvasmányokkal is a diákokhoz a klasszikus tartalmakat, élethelyzeteket, mintákat közelebb hozni. Erre mondjak egy jó példát, alapvetően a magyarországi, de amennyire tudom, az erdélyi oktatás is elég erőteljesen kronológikus felépítésű. 14 éveseket nyomasztunk olyan ókori művekkel, amelyekhez a kortörténeti kontextus, a háttértudás nem áll rendelkezésre. Mi van akkor, hogyha ezt megfordítanánk, mi van akkor, hogyha időben és nyelvben hozzájuk közelebb álló olvasmányokkal kezdenénk el a tanítást. Ez biztos, hogy közelebb hozná hozzájuk ezeket a tartalmakat, meg kötelező olvasmányokat, amiket nem jó kötelezőnek nevezni, mert ez rögtön egy kontraproduktív címke. Másfelől pedig, hogy egy konkrét példát is mondjak. Én nagyon sokszor próbálkoztam azzal, amikor középiskolában oktattam, hogy Jókainak a nehéz olvasmányait, ezeket a több száz oldalas szövegeket valahogy megszerettessem a diákokkal, de nagyon nehéz az aranyemberről úgy beszélgetni kreatív dimenzióban, hogy az első száz oldal az a vaskapu természeti jelenségének a leírásával zajlik, és azért azt mondtam, hogy csináljunk ebből egy talkshow-t, egy beszélgetést, ahol a főszereplőket megszemélyesítjük, és eljátsszuk azt, hogy az aranyember az milyen házasság szédelgő tulajdonképpen, és a két nő bepereli a főhősünket, már is egy életszerű szituációnak vagyunk a részesei, ahonnan visszafejtve azért megérthető az olvasmánynak a mélyebb rétege is.
Romániában van egy olyan törvény, amely értelmében a tanórák bizonyos százalékát fel lehet használni arra, hogy ne kronológikusan a tanterv szerint menjünk. Szerinted, mint oktató, mint volt iskolai oktató is, mire kellene ezeket felhasználni? Hogyan lehetne ezeket kihasználni arra, hogy kapacitáljuk a diákokat arra, hogy valóban forduljanak az oktatás felé, de ne a berögződött módon?
Azt gondolom, hogy ezek a hetek, ezek az órák, ezek alkalmasak arra, hogy egy kicsit más szemlélettel dolgozzuk fel a klasszikus tartalmakat. Például, hogyha maradunk az irodalomnak itt a vizein, akkor egy regénynek azért nagyon sokféle rétege van, és miért ne lehetne az abból leszűrhető akár kortörténeti ismereteket, akár az általános emberi viszonyrendszereket modern platformokon megjeleníteni. Miért ne lehetne csinálni Jókaiból egy jó kis Instagram projektet, miért ne lehet lehetne egy Twitter feedet indítani valamelyik nagy költőnek a szellemében. Tehát ezek olyan csapatos feladatok, amelyek a klasszikus tartalmaknak egy modern megközelítésére mutatnak rá, hiszen a cél az egybecseng mind a klasszikus, mind az innovatív formákban, hogy az örökzöld tartalmaknak az értékállóságát, a saját korunkhoz való adaptálhatóságát minél színesebb módszertannal meg tudjuk mutatni.
Mondhatjuk azt, hogy a diákok ezt igényelnék, és valószínűleg sokkal nagyobb szeretettel tudnák-e az anyagot befogadni, viszont hogyan tudnánk ránevelni a tanárokat erre?
Ez már egy jóval nehezebb és komplexebb történet, ugyanis azt látom, hogy nagyon sokszor megrögzült, berögzült ideák, meg módszertanok szerint működnek, reflexek szerint működnek a tanárok, és itt elsődlegesen rendszer szintű változtatásokra, frissítésekre van szükség, ami pont ezen a vibe-os kerekasztal beszélgetésen is előjött, hogy több idő kellene a tanároknak, hogy minőségben fel tudjanak zárkózni ahhoz a projekt feladat igényhez, ami jelentkezik ennél a Z és később az alfa generáció esetében, több szabadidő, és azt gondolom, hogy egy tantestületen vagy tantestületek között is érdemes lenne megteremteni azokat a kreatív hidakat, amelyek a tanároknak az együtt gondolkodását, a módszertani megújulását elősegíthetnék. Én például, amikor tanítottam, akkor egy ilyen társas magányban éreztem magam, hogy ott vagyunk 80-an egy tantestületben, de mindenki csak a saját tanmenetével, a saját osztályával, a saját haladásával foglalkozik, és nincsen időnk a szakmai minőségi kapcsolatok kimunkálására. Ha ezt a rendszer meg tudná teremteni, már is nagyon sokat lépnénk előre.
Van erre nyitottság a tanárok körében, mert ugye azt tapasztaljuk, és most igen a rossz példát mondom, de nem akarok pesszimista lenni, és nagyon örvendenék, hogyha meg tudnál cáfolni, hogy a tanárok egy része el van kényelmesedve, és úgy leadja azt a tananyagot, és nem is frissíti. Én az egyetem padjaiban találkoztam egy olyan jelenséggel, ezt többször elmondtam már a Marosvásárhelyi Rádióban, és ez 2019 volt, tehát ne gondoljon senki mondjuk a 2000-es évek elejére, hogy az egyik tanárnak a szlájdján, a bemutatójában, hogy azért nem a tegnap volt frissítve.
Igen, igen, valószínűleg ezek a jelenségek ugye pont nem azt a képet erősítik, hogy a pedagógusok a korszellemmel együtt haladnának. Szerintem egyébként, aki tanárnak megy, abban már eleve van egy olyan motiváció, diákokhoz való kapcsolódási igény, meg egy olyan örök ifjúság igény, amit ki tudna teljesíteni abban a rendszerben, ami ideálisnak lenne nevezhető. Nyilván nem vagyunk ráhatással, vagy csekély ráhatással vagyunk az oktatás politika alakulására, de a magunk köreiben, és most mondjuk beszélek az MCC nevében, próbálunk ebbe az irányba hatni, hiszen rendszeresen itt Vásárhelyen is, de tágabban Erdélyben tartunk a pedagógusoknak továbbképzéseket, és próbálunk olyan innovatív munkaformákkal kölcsönösen megismerkedni és tapasztalatot cserélni róluk, amelyek kicsi szinten, szigetszerűen, de pontosan ezeket a elősegíthetnék.
Nagy hangsúlyt fektettünk a pedagógusokra, de milyen feladata lenne a diákoknak? Tehát azt hiszem, hogy ez egy 50-50 százalékos dolog, tehát úgy, ahogy a tanár belefekteti, vagy belefektetni az energiát, ugyanúgy hozzá kellene járulnia a diáknak is. Mi a helyzet a diákokkal?
Hát a diákok, ugye most amikor a diákokról beszélünk, akkor már egy teljesen új nemzedékről, tehát erről a teljesen eltérő olvasási, nyelvhasználati, tanulási kultúrájú Z, illetve még fiatalabbak esetében alfa generációról beszélünk. Szerintem azt kellene egy kicsit nagyobb türelemmel, nagyobb empátiával elviselni, tekinteni, hogy a korosztályos igényekhez, a generációs változásokhoz sokkal lassabban adaptálódik a tanügy, tehát ez mindenképpen egy türelmet igényel a diákság részéről. Másrésztről pedig, hogyha diák vagyok, és szeretnék fejlődni, szeretnék kreatívabbá válni ebben a rendszerben, akkor azért kell az a személyes motiváltság, hogy megtaláljam, hogy mondjuk mik azok a témakörök, amik engem igazán izgatnak, és megtaláljak olyan mentor személyeket, akik nekem ebben tudnak segíteni. Ezt meglelhetem egy tanárban, meglelhetem a szüleimben, de adott esetben megtalálhatom mondjuk az iskolán kívüli ilyen extra kurikuláris tanításokban is, vagy képzésekben is, mint például az MCC. Ehhez való nyitottság kell szerintem a diákok részéről.
nekem veszőparipám a finn oktatási modell, és a finn oktatási modellnek a média nevelési kérdése is, de nem ebbe a kérdéskörbe akarok belemenni most. Mennyire képzeled el adaptálatónak Közel-Kelet-Európában ezt az oktatási formát, mind Magyarország, mind Románia, vagy más országok tekintetében át lehet hozni? Diák és tanár szemszögből egyaránt kérdem.
Szerintem ez egy lassabb folyamat, azért a finn oktatási modellnek a kialakulása, amiről most beszélhetünk ugye a 2000-es években, amikor ez beteljesedett, egy több évtizedes folyamatnak volt az eredménye. Tehát, hogyha most kezdjük el ezeketnek a módszertanoknak az átvételét, akkor biztos, hogy rendszer szinten évtizedekbe telik, még itt változást lehet elérni, de azt igenis adaptálhatónak érzem, ami a finn oktatási modellnek egy nagyon-nagyon fontos alappillére, hogy próbáljuk meg a diákoknak, amellett, hogy nyilván egy alaptudást lefektetünk, azokat az egyéni tehetség területeit már az iskola keretei között is kibontogatni, amelyek később őket akár pályaorientációs jelleggel is tudják segíteni. A finn modellnek egy fontos része az, hogy a valósággal, a valós élettel is találkoznak, és nagyon sok olyan szereplő van az iskolákban, jön be az intézményekbe, akik mondjuk egy-egy sikeres projektnek, vállalkozásnak, akár az állami szférának a képviselői, és egy picit közelebb hozni a valóságot, a gyakorlatot, a munkahelyeknek, a karriernek a világát az iskola. A finn modell például ebben is nagyon ügyes, hogy nem légüres térben nevel, hanem megpróbálja megtalálni ezeket a karrier kapcsolódásokat. És azt gondolom, ezt akkor lehet megtalálni, hogyha helyet meg időt szorítunk ennek a tanmenetben, meg az iskolai rendszerben. Jelenleg nagyon telítettek vagyunk itt Közép-Európában.
Miért akarunk ennyi anyagot lenyomni a diákok torkán? Ugye beszéltünk arról, hogy rengeteg elavult, vagy rengeteg régi anyagot próbálunk megtanítani nekik, amit én merem kimondani, nagyon sok mindent nem használtam az iskola elvégzése után, sőt én már pontosan tudtam azt 9. osztályban, hogy mivel szeretnék foglalkozni. Hogyan lehetne, nem is tudom, valahogy jobban kiemelni azt, amit te is mondtál, a diákok egyéni tehetségét, illetve egyéni kapacitásukat, hogy tényleg megtalálják azt, ami érdekli őket. Ugye ott vannak ezek az iskolán kívüli programok is, viszont azzal már az a helyzet, amit látok, hogy mondjuk 7-től 3-ig van a gyerek iskolában, 3-tól 5-ig elviszi az illető szülő matematika, illetve román nyelvórára, utána futnak úszni, tehát hogy annyi minden van egy diák életébe. Hova férne be, vagy belefér-e egyáltalán az időbe az önmegvalósítás?
Most nyilván a jelenlegi rendszert látva, hogyha egy körképet akarunk az oktatásunkról alkotni, akkor azt mondhatjuk, hogy strukturális változásokra van ahhoz szükség, hogy helyet tudjunk csinálni ezeknek az önkiteljesítő, saját tehetség területet megtaláló törekvéseknek, de amiben talán előre tudnánk lépni, az, hogy időről időre felülvizsgáljuk a klasszikus tudástartalmainkat, amelyeknek biztos, hogy van egy olyan része, ami ahhoz kell, hogy a világban legyen egy műveltségi kánonunk, amire támaszkodva a értelmes emberek klubjába be tudjunk lépni, és értelmiségi diskurzusokat tudjunk folytatni, meg egy identitás kijelölő funkciója is van azért a bizonyos műveltségi alapoknak, de hogy ezeken felül az új elemeket be tudjuk emelni, és azt, ami mondjuk avittas, ami régi, amit meghaladt az idő, a régi szokások meg reflexek ellenére kiemeljünk belőle. Ez nem egy komponensi történet, itt a tanárok mellett kell egy társadalmi közeg is, ami mondjuk inspirálja arra az oktatás ügyet, hogy ilyen változásokba belemerjen vágni, másfelől pedig szükség van a diákok visszajelzésére is, hiszen nagyon sokszor már ebben a digitális korban, a tanulás-tanítási folyamatokban azért a diákok igényei is elég erőteljes faktorként jelennek meg.
Milán, itt nagyon elkomolyodtunk, de zárjuk akkor azzal, hogy a fesztiválon milyen kérdések jöttek a diákok részéről, vagy hogyan viszonyulnak ők az iskola és a kreativitás kérdéséhez. Kérdezem ezt már azért is, mert nem olyan rég járt le az iskola, ugye, ahogy a beszélgetés elején elhangzott, egyesek érettségiztek, államvizsgát védenek, és azért ilyenkor mindenkinek kicsit nagyobb hányingere van a tanintézmények iránt, és ugye most van a vakáció, tehát egyrészt mi foglalkoztatja így az iskola végével a diákokat kreativitás oktatás szempontjából, és mit ajánlasz nekik a vakációra?
a vakációra egyértelműen töltődést, az iskolának, az iskolai kereteknek az időleges elfelejtését, és sok-sok emberi kapcsolatnak, szociális kapcsolódásnak a kimunkálását, mert azt gondolom, hogy ez a típusú töltődés, meg az a típusú energianyerés az, ami egyébként később a kreatív munkához szükségszerű, amikor szeptemberben újra startol majd a tanév. Nyilván ennek egy egyszerű megoldása itt a fesztiválon, hogy a sok-sok bulizás mellett és barátságok építése mellett azért érdemes körbe járni a sátrakban, a Vibe-nak a koli oázisát is megtekinteni, mert azt gondolom, hogy nagyon sok érdekes tartalommal szórakoztató módon lehet tanulni, vagy találkozni.